Moi je l'ai ressuscité. Le lendemain, c'était pas compliqué.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az imádság tartja égve a szív lámpását. Amikor úgy érezzük, hogy lelkesedésünk kialszik, az ima fellobbantja a lángot, mert visszavezet minket Istenhez, mindennek a középpontjához. Az ima felébreszti a lelket, és arra irányítja, ami számít, a létezés céljára, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. Az Európai Unió országait megnézve kijelenthetjük, hogy a magyarországi vallásturizmus annak kínálata az európai élvonalba tartozik, a történelem során átélt pusztítások ellenére is, mondta Anna Csalőrinc, vallásturizmusért felelős miniszteri biztos, a Nógrád vármegyei Mátraverebély Szentkúton a 3. Nemzeti Vallásturizmus Fórumon. A kereszténydemokrata politikus hangsúlyozta, érdemes erre büszkének lenni, nem csak azért, mert vannak régi helyeink, mert azt gondoljuk, hogy értéket hordoznak ezek a helyek, hanem azért is, mert a legtöbb ilyen helyen élő közösséggel találkozhat az odalátogató turista. Ez a legnagyobb versenyelőnyünk, hogy a mi helyeinken, a mi értékkincseinkben élő közösség található, tette hozzá Nacsa Lőrinc. A miniszteri biztos örömtelinek nevezte, hogy Magyarország kormánya évről évre kiemelten támogatja a vallásturizmus területét. Alig egy hete jelentették be a Jónak lenni jó adománygyűjtő akció idei kedvezményezettjét, és már több mint 8.600.000 forintnyi felajánlás érkezett. Közölte a médiaszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alapvezérigazgatója. Pap Dániel felidézte. A közmédia kreatív műsora idén a Magyar Baptista Szeretett Szolgálat munkáját támogatja. A befolyt összegből pedig egy Közép-Európában egyedülálló gyermekhospice házat építenek fel. A vezérigazgató elmondta, már régóta kapcsolatban állnak a baptista szeretett szolgálattal, ismerték a történetet, és kiváló alkalomnak nevezte, hogy ennek a gyermekhospice háznak a létrehozásában az MTVA részt vesz. Kitért arra, hogy az idén is számos felajánlás érkezett ismert emberektől, Schmidt Pál korábbi államfő már most csatlakozott, hogy felajánlással segítsen. Ismét sikerült mozgósítani az egész magyar társadalmat, ráadásul nem csak a Kárpát-medencében, hanem az óceánon túl és Európából is. Emelte ki pap Dániel, hozzáfűzte. Például a stuttgarti magyarok is jelezték, hogy már elkezdték a gyűjtést. Szerdán indul útjára és december 6-áig tart a Fidesz-KDNP politikusai, köztük miniszterek és államtitkárok nemzeti konzultációval kapcsolatos országjárása. Jelentette be a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára sajtótájékoztatón Budapesten. Hidvégi Balázs elmondta, a nemzeti konzultáció annál is inkább indokolt, mert Brüsszel gazdasági hidegháborút akar Magyarországra kényszeríteni, vagyis meg akarják szabni, hogy kivel kereskedhetünk és kivel nem. Miközben Magyarország akkor tud fejlődni, ha megőrzi gazdasági önrendelkezését, amihez gazdasági semlegességre van szükség, arra, hogy Magyarország mind a nyugattal, mind a kelettel szabadon kereskedhessen, hangsúlyozta. Ezért arra kér mindenkit, hogy töltse ki a konzultációs kérdőíveket, amelyek a Magyar Posta által vállaltak szerint december 6-áig mindenkihez megérkeznek, tette hozzá a politikus. Elmondta, az országjárás keretében mindenkivel szeretnének beszélni arról, hogy Magyarország a többi között meg tudja csinálni a gazdasági növekedést. Az ezen alapuló béremeléseket, a kis- és középvállalkozások támogatását, a lakhatás könnyítését és a 13. havi nyugdíj állandósítását. A Az ukrán-magyar határszakaszon 4305-en léptek be Magyarországra kedden. A román-magyar határszakaszon belépők közül pedig 3121-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek. Tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság a távirati irodát. A beléptetettek közül a rendőrség 31 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az országos idegenrendészeti főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért, áll a közleményben. Végül az időjárásról. Borult párás helyenként ködös idő várható. Kevés helyen szitálás, a fagyos tájakon ónos szitálás, hószállingózás nem kizárt. A légmozgás gyenge marad, a hőmérséklet alig változik. Délután és késő este is -1 és +5 fok között várható. Híreket hallottak.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
5-ös András érseki tanácsos, tiszteletbeli kanonok 1950. január 16-án született Gyöngyöstarjánban. 1975-ben szentelték pappá. Látását elvesztette, így nyugállományba került, de lelkipásztori szolgálatát azóta is töretlen hittel és buzgósággal végzi. Műsorunkban András atya mesél életéről.
4 káplányi helye volt, gyakorlatilag minden káplányi helyen egy-egy évig teljesített Igen. szolgálatot. Mezőkövesd, Jézus szíve plébánián, Igen. Jászárok szálláson, Kunszentmártonban és Polgáron is. Polgáron 2 évig volt
ott
káplán.
2 évig voltam.
Ki lehetne emelni a szolgálati helyek közül valami olyan maradandó emléket, ami így kíséri András atya élet?
Hát az jó kérdés mindig. Lesz-e majd alkalom arra, hogy végiggondolni az életet? No, azt akkor az élet úgy hozta, hogy nekem lett. Végiggondoltam, tehát olyan szempontból is, hogy melyik helyemet azt mondta volna, hogy az nem kellett volna. Azt mondtam, hogy egyiket se kellett volna kihagyni. Attól eltekintve, hogy az én helyezéseim az nem sikertörténet. Rendkívüli is volt benne, ott a központban, ott látják az egész egyházmegyének a helyzetét, ott látják a problémákat, és ott azokat meg kell oldani. Kivel kell megoldani, akire úgy gondolják, hogy azzal meg lehet oldani. Minden helyemen tanultam olyat, ami jó. Persze, hogyha máshogy helyeznek, ott is tanulhattam volna, de az nem történt meg.
Ossza meg ezeket, András atya, velünk, hogy mit tanult az egyes helyeken?
Mezőkövesdre nem lehetett abban az időben úgy kilépni a plébániáról, hogy 2-3 nővére ne találkozzon, olyan sokan voltak. Mondjuk az egy óriási volt, hogy olyan emberekkel találkozott, akikkel, ha nem ott vagyok, nem találkozom. Egy-egy találkozás az nem csak az, hogy önmagában jó, hanem az alapján elindul az ember, és akkor abból a találkozásból más helyzetben jó gondolata támadt, vagy megoldási próbálkozás. Nyugodtan lehettem Mezőkövesden is, nyugodtan lehettem Árokszálláson, lehettem volna tovább is, még Kunszentmártonban, mind a maguk a települések, óriási szempontú gazdagság, még érdekességet adott. Templomba is jártak, meg emberek, nem volt probléma. Hát ott kezdődik az a probléma, hogy voltak ezek az öreg papok, egészen más világban voltak, semmi gond nincs az ő világukkal, még én is egy másik világban éltem. Nem nagyon érdekelt az ő világuk, ez nem javalja, hogy hosszú ideig legyen valaki egy helyen. Nem volt ebből veszekedés, meg ilyesmet. Én azt merem állítani, hogy az én elképzelésem, egy szót nem mondtam soha, hogy az nem úgy van, vagy nem szót.
Ilyen szempontból ad egy óriási szabadságot, amikor már plébános lesz valaki.
Alkalmazkodni kell, persze. Az engedelmesség azt követelik az ember, ami le van írva, mindenkinek kéne engedelmeskedni. A probléma ott volt, hogy egyéni tévedésnek, vagy hóbortnak annak kellett volna engedelmeskedni. Hát abban meg az ember úgy volt, hogy nem titkuszolt az ember, de azért, amikor úgy gondolta, akkor csak áthágta az ember az elképzelését. No, de ezek a helyek jó helyek voltak, sokan azt mondták volna, hogy ott maradni, mert tényleg jó helyek azok voltak. Régi időben még óriási helyek voltak. De azt mondom, hogy egyiket se szabad lett volna kiadni, mindenütt tanultam.
És utána 80-tól 84-ig Tiszaőrsre került András atya, ahol már plébános volt.
Tehát sorban jöttek, ahogy ürültek még a helyek, még öregedtek a káplánok, aki éppen oda jutott, azt helyezték önállónak. De hogyha valaki azt mondta idősebb korában, hogy én szívesen leszek káplán, mert nekem jobb káplánnak lenni, mint akármilyen helyen plebánosnak, akkor ott hagyják. És Tiszaőrs az annyira le volt romolva, hogy nem kellett a soron következőknek. Azt akkor kineveztek oda plebánosnak. A falu menőhely volt, a Tiszaőrs is, mert Eszterházy építette a templomot, tehát püspöki birtok volt, még a Eger püspökség volt. Mikor érsekség lett, akkor a püspöki birtokat felosztották a utód egyházmegyék között. Tehát Kassa meg Szatmár. És Tiszaőrs a kassai káplánnak jutott, és az is jeles hely volt, mert a kassai káptalan gazdálkodott, de olyan hát nagyvonalúan, hogy hát az őrsieknek az nagyon megérte. Tehát az is nagy hely volt a régi időben. Akkor meg már nem volt nagy hely, mert a térszesítéssel az alföldi falvak azok leromlottak. Elhanyagolva látszott a régi dicsőség, de elhanyagolva. Két legcsúfobb épület volt, a 34-es főút mentén, jobb oldalon a templom, bal oldalon meg a plébánia. Na, azt akkor tettek, ó, mondom, hát ez nagyon jó, pont nekem való. Azt akkor elkezdtem ügyködni. Hát olyan gaz volt a plébánián, hogy bementem ott, most valahogy meg kell kezdeni az írtást. Nagyanyám volt lent, azt kerestek. Aztán nem találtak meg. Hát a bozótban voltam, ott írtottam a bozótot, azt nem találtak meg. Olyan elhagyatott özé volt, azt szépen sikerült. Oda mentem, tavaszra már látszott ott, hogy valaki lakik. Mikor arra kerültem, jött valami turisták, még nem messze volt a vendéglő, azt megálltak a buszosok, azt akkor bejöttek, azt mondták, lakik itt valaki. Hát akkor már ott laktunk, mert én még ott álltam a oszlop mögött, hogy mondom, tényleg még lakik valaki. Azt észrevették, hogy tényleg lakik valaki. Na, de azt igyekeztem.
De nem csak az épületet, meg a környezetet hozta rendbe András atya, hanem közösséget is épített.
A környezetet, igen. De az volt egy elképzelésem. És ez vonatkozik a későbbiekre is. Hogy addig szabad vezetőnek lenni, ameddig, amit kell csinálni, akkor nem az, hogy csináljátok, hanem gyerünk, hogy csináljuk. Ez csak abnál is ott van a templomban. Ha van szék, azt ellögdösik, mert hát miért lögnék el. De az első lépés az, hogy a plebánt oda tegye, azt akkor kétszer, háromszor, vagy tízszer, vagy rendszeresen utána azt esetleg akad, aki azt mondja, hogy most már ő is helyre teszi. A plebániát saját kezűleg, amit hát az ember meg tud saját kezdek csinálni, úgy kezdtem el kitakarítani. A templomot, ott már voltak segítségek, mert az is borzasztó állapotban volt, ott is csináltam én is, meg hát volt, mikor kellett segítség. Ez volt a kétkezi munka, amit akinek családi háza van, vagy a házkörnyék, annak kellett betartani. Ez a jelszó volt nálam, hogyha apámnak a portát neki kell rendbe tartani, mert az az övé, akkor a plébános, jó, nem az övé, az tudja, hogy őt elhelyezhetik bármelyik pillanatban, de akkor is neki kell rendbe tenni, ami kétkezi munkában volt.
Az segítség, ő felelőssége az, hogy rend legyen.
Nos, amikor az ember már ezt nem tudja megcsinálni, akkor már ne vállaljon önállóságot. A kísértés meg volt számomra, mikor már itthon voltam. Elment a helyben lakó plébános, és én rögtön elkezdtem a templomba vakon működni, és akkor látták, hogy azért ezt meg tud csinálni sok mindent, meg minden, és azt mondták, hogy vállaljam el a plebániát, mert úgyis megcsinálom. De levállaltam, mert még most sem vagyunk abban az állapotban, hogy vakon kell vállalni egy plebániát, akkor még az végképp nem voltunk még ott. Na most persze az embernek meg kell találni, hogy azért mégis működjön papként, hát erre nekem meg volt a segítségem. Még most is működhetek, ez úgy szépen úgy összeállt.
András atya, egy pillanatra menjünk vissza Tiszaőrsre. Azért ott 4 év plébánosság. Beszéltünk arról, hogy a pap felelőssége az, hogy a környezetet rendbe tegye, a plébániát rendbe tegye, de közösséget sikerült építeni? Az embereket sikerült közelebb hozni az egyházhoz, meg a Jóistenhez?
Elindult valami. Hogy mi lett volna, látványosabb lett volna, azt nem tudom. De ott kellett kezdeni, hogy hát el kellett kezdeni a hitoktatást, mert nem volt.
Láttam fényképeket, András atya, rengeteg első áldozó.
Tehát el kellett kezdeni a hitoktatást, a 4 év alatt a templomba járók, nekem azt mondta, aki elődöm volt, hogyha lesznek 50-en karácsonykor vagy húsvétkor a templomba, akkor az már nagy szám lesz. 50-en voltak már egy hónap múlva is. Amikor még karácsony, meg húsvét jött, akkor még olyan, hát még nem telt az a nagy templom, de már látszott, hogy vannak benne. Nem 50-en, hanem többen.
András atya, 1984-nél járunk, amikor jött egy nagy törés András atya életében. Mi az, ami ebből megosztható? Jött egy betegség?
Váratlan volt. Na még egyet, amit meg nem szeretném kihagyni, 82-be kaptam egy másik plebániát filiával, tehát így lett nekem 4 helyem, Tiszaörvényt, meg Tiszaszőlőst. Tiszafürednek a részei voltak azok akkor, most is az a örvény biztos. Na, az is nagyon jó volt. Tehát akkor már azért tudtam, hogy még elég fiatal vagyok, és azt a 4 helyet azt nekem el kell látni. Sőt, nem is engedtem, hogy elvegyék tőlem Tiszaigat, mert az volt a szomszédfalú. Mondtam, hogy én ellátom, mert aki rá akarták víz, az nem tudott autót vezetni. Mondom, hogy csinálom, de nagyon jó volt így a 2, Őrsön laktam, még Örvény. Azt mondták az örvények, hogy jobban el vannak látva, mint mikor ott akadt a plébános. Megjelentem, és akkor megjelent valaki, aki akar valamit. Mert megjelent valaki, aki a jó érzést hozott a faluba. Most ennek lett vége, 84. január végén semmi jelt nem éreztem. Mégis nyugodtam, mert a jogosítványt kellett december tájékán hosszabbítatni. Felébredék vasárnapról, hát reggel köd van a szobában. Hú, mondom, hát nem jó van. És ott volt, akar, mit csináltam, a köd ott volt. Irány, gyerünk Gyöngyösre, szemészetre. Karcagon volt a kórház, de nem volt szemészet, tehát én ide jöttem Gyöngyösre. Nem olyan nagy távolság, 100 kilométer volt különben. Azt akkor nézegetik, meg minden, azt akkor mondták, hogy hát vitamin, meg minden, injekciókúra, meg ez az amaz. Hát azt az a kilódás az elment teljesen júniusig. Volt egy kis javulás közben, amikor meglátták a szemembe, hogy az teljesen a retina tönkre van menve.
Fél év kellett ahhoz, hogy ezt észrevegyék.
És akkor azt mondták, hogy jó, ez visszamentem, mert akkor volt a vérmálás, az vasárnap megvolt, hétfőn már visszajöttünk Gyöngyösre, és akkor bejöttem a kórházba, ott szépen megállapították, hogy magas a cukrom. A legmagasabb volt a 10 valamennyet, az elvégezték a vizsgálatokat, amiket ők akartak, és akkor irány a belgyógyászat, és ott beállították a inzulinra, azt mondták, hogy fiatal vagyok, inzulin, és akkor kész. Az egy-kettőre beállt, és akkor elküldtek még Pestre is, valamikor a nyáron, akkor 84-be, de ott megállapították, hogy nem sok mindent lehet kezdeni a szememmel. Abban az időben már jött ez a lézeres kezelés, az viszont csak annyit jelentett, hogy a retinánál a hajszárek, amik úgy az tönkre mennek. Azt a szépen a lézerrel, azt nem tudom másképpen mondani, elhegesztik, és akkor nem romlik tovább. Tehát ennyi magyarul szólt, hogy azzal már nem tudott mit kezdeni. És akkor szépen ott bevérzett augusztus végén. A kórházban adtak ilyen injekciókat. Azt akkor kijöttem, és a jobb szemem ment jobban tönkre, és akkor még a ballal láttam, sőt, még olvasni is tudtam. És akkor bementem Egerbe október folyamán, mert valahogy úgy jöttem ki a kórházból, busszal természetesen, mert másképp. Az hogy az érsek, Kádár érsek azt mondja, hogy akkor ő nyugdíjba tesz, és akkor 84. november 1-ével nyugdíjas vagyok. Azt akkor én még elvoltam teljesen, nem sokáig, a bal szememmel tudtam olvasni. December 7-én elmentem sétálni, mert azt mondták, hogy semmiféle munka, erőfeszítés, semmi, csak hogy megmaradjon a látásból valami, és jártam ott azt a határrészet, ahol én nagyon sokat voltam, az volt a mi, a TSZ-ben, az a mi területünk. Ó, még sok fát megismertem, az erdőszéle is ott volt, ahol ott álltunk meg, az ebédet ott ettük meg, mindent. Most akkor 7-én elmentem, és akkor hazaérkeztem, mondom, akkor megnézem már a Népsportot, hogy mi van benne, nem tudok olvasni. Az is beérzett. Akkor irány a kórház, ott megint ott kilóttak, és akkor semmi hatás nem volt. Abban az időben hát más volt a világ, mint most. A főorvos hívatta anyámat, ott volt látogatóban, megmondani, hogy végem van, nem fogok látni, mehetek haza is, mert nem tudok vele mit csinálni. Közben azért leírattam a hugommal a valamennyi mise szöveget, hogy hát tudjak misézni, otthon csak magam.
Hatalmas akarat erő kell ehhez, és András akkor, atya.
És elkezdtem már bottal mászkálni az udvarba. Meg megszokni, hát az elején valakit kikísértem. A kapu előtt elveszítettem az irányt, pánikba estem. Mondom, ezt meg kell tanulni, hogy nem szabad pánikba esni, meg a botnak ott kell lenni a kézbe, azt akkor valamit ki lehet okoskodni. Na, megszoktam, meg magamtól csak, mert van szabályosan is lehetett volna, de már én nem akartam menni sehova. Akkor jött az alkalom, amit már említettem, 87. november 2. szombatján költözött el a helyben, akkor plébános, mert öreg volt, nyugdíjba ment, és akkor csatolták Szűcsihez, és akkor azt mondta a plébános, egy évvel volt fiatalabb, mint én, tehát ismertük egymást, hogy szeretnék a templomba menni, elkezdeni misézni. Azt mondta, hogy jó, elkezdtem, és akkor ment. Szövegek olvasását azt oda kellett valaki, azt nem tudtam, de a többit azt tudtam. De nem tudtam, mit kezdeni az áldoztatással. És akkor kitaláltam, hogy én nyújtom, hogy Krisztus teste, vegyék ki a kezemből. És ezt elfogadták a falusiak, meg amerre jártam, mindenütt elfogadták ezt a módszert. És akkor ezzel tudtam áldoztatni is.
Lelkileg hogy lehet feldolgozni ezt papként, hogy a Jóisten ad egy ilyen keresztet?
Hát abból következett, amit már mondtam, hogy itt a földön tudjuk a okát, mert annak idején az őszülők megették az almát, és akkor ebből következik minden. Az emberi életben ott vannak a betegségek, nem biztos, hogy mindig azt csinálja, amit szeretne, hát ezt tudta az ember. Azt is tudtam, akárki emberfiának baja lehet, és a baját azt viselni kell, és meg kell próbálni, hogy a baj közepette, hogy tud helyt állni. Jó, elment az egészség, elment már sok embernek. Na, de próbáljuk meg, hogy mit lehet csinálni. Megpróbáltam, sikerült, mondom, itt is volt a segítségek, mert a hugomnak a járna még utána a többi, de ő volt a fő, felolvasta nekem, mikor már megjelent a misekönyv, azokat a miserészeket, amelyik úgy gondolta, hogy kell. Azon kívül azért odafigyeltek rám azért a papok is, és a kispapok felolvastak sok mindent.
És akkor ez gyakori hallgatással, akkor ezt meg tudta jegyezni?
Abban az időben már akkor terjedt el a kazettás magnó, tehát a kazettáról olvasták fel. Én teljes rozmát tudok végezni, misét tudok végezni, tehát az, hogy tudom követni a napokat, ünnepeket, ünnepköröket, van, amit kapásból tudok, tehát hogyha nekem azt mondják, hogy most menjek be a templomba, és mondjak misét, bármilyen jellegű misét, akkor elmegyek, és minden gondolkodás nélkül el tudok mondani egy misét. 2000 tájékán jutottam el odáig, a napi evangéliumot azt tudom fejből. Hát, elég sok evangélium részletet tudok fejből. Hát ilyen szentlecke még olvasmány csak pár darabban, hogyha nincs senki.
András atya, egy utolsó kérdésem van, hogy így, hogyha végig gondolja az életét, mi az, amiért hálát tud adni a Jóistennek, hogyha visszatekint erre a pár évtizedre?
Én minden nap hálát adok, hogy pap lehettem.
Kedves hallgatóink, Ötvös András érseki tanácsossal Pap Ildikó beszélgetett.
Neuma. Fejezetek az egyház zene történetéből.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, mai műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallják.
Jó napot kívánok, kedves hallgatóim! Utóbbi adásainkban a 15. századi komponistának, Johannes Okegemnek két mennyei szépségű miséjét hallgattuk meg. A Missa Cuius Histonit úgy komponálta meg a kora reneszánsz zeneszerző, hogy minden korabeli hangnemben, tónuszban vagy móduszban el lehessen énekelni. A másik mise azonban éppen a ritmust, időmérték, vagyis metrum és tempó kérdését boncolgatja. A Missa Prolationum kettős kánonjai azonos ritmusban, de különböző metrumban haladnak. A zseniális mester Missa Mimi című kompozíciója az előző két miséhez hasonlóan nem tartalmaz cantus prius factust, előre legyártott éneket, gregorián vagy világi dallamot, vagyis sanszont. Ezeket a nem cantus firmusra épülő darabokat szabad misének nevezzük. Talányos, már-már vicces címéről a következőket olvashatjuk Howard Brown a Reneszánsz zenéje című könyvében. A szabad miség formai egységének megteremtésében Okegem nem használ fel semmilyen előre rögzíthető szkémát, de felhasznál egy tradicionális megoldást, a motto kezdetet, amelynek segítségével minden tétel beilleszkedik a nagyobb egységbe. A Missa Mimi különféle szakaszait összekapcsoló dallamformula egy lefelé tartó kvint lépésből áll, E és A hangok, és mindegyik tétel elején a basszusban szólal meg. Ezt a hangközt a mi-mi szolmizációs szótagokkal lehet énekelni, a C-re épülő hexakordum naturale harmadik hangját követi, az F-re épülő hexakordum molle harmadik hangja, innen származik a mise elnevezése. Csak rövid magyarázatként. A dallami tájékozódást segítő szolmizációt do, ré, mi, fá, szó, lá, ti, do bármilyen ABC-s hangról el lehet kezdeni. Ha C-ről kezdjük, az E lesz a mi szolmizációs hang, ha F-ről kezdjük, akkor az A. Az énekórákról talán emlékeznek hallgatóim, hogy ezt hívjuk do-váltásnak. Nos, a misetételeket összekapcsoló zenei mottóhoz e két hangot használta fel tehát Okegem. Ismét egy szellemi játékról van szó, mint az előző két misében. Ma a Sanctus végéig tudjuk meghallgatni a darabot, amelyet ismét a Hilliard Ensemble énekel. Isten áldja önöket, viszont hallásra!
Credo in unum Deum,
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban dr. Varga László orgonaművész, egyházzenész előadását hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.